2022. május 17-én kedden délben a Gazda Élet kezdődik, a mezőgazdaságban dolgozók műsora itt a Marosvásárhelyi Rádióban.
Gazda Élet.
Köszöntöm Önöket, Sármási Bocskai János vagyok. Műsorunkat a Marosvásárhelyi Kobak Könyvkereskedés, a Maros-Szentgyörgyi Keleti Könyvudvar, a Csíkszeredai Pálász Akadémia Könyvkiadó, valamint az Ábel Székelymustár és az Eszter Erdélyi Mustár gyártója, a Jolimex Kft. Támogatja. Mai műsorunkat felvételről sugározzuk.
Gazda Élet. Föld és ember közelben, minden kedden délben a Marosvásárhelyi Rádióban.
Röviden mai műsorunk kínálatából. Nagyon sok vadkárral számolnak a magyar fülpösi gazdálkodók. Nagy Györgyöt kérdezzük.
Vagy 13 hektáron van, amin gazdálkodunk, de hát csak dolgozunk kippen. Csak itt egy pár hektáron lehet, amit veteni, a többit a vadak parát eddig.
A bonyhai Burus György korát meghazudtoló fiatalsággal szőlészkedik és borászkodik szép eredménnyel. Őt ismerhetik meg.
Bonyhán valamikor különös borok voltak. Prémiumokat nyertek külföldön, és ennek a becsületét vissza kellene hozni. Lehetséges. Nekem van reményem, hogy többen fognak ezzel foglalkozni.
Majd a május közepén esedékes növényvédelmi munkálatokra emlékeztetünk. A gazdasszonyoknak és a konyhában otthonosan mozgó férfiaknak hasznos tanácsokkal szolgálunk. A Csíkszeredában élő Mogyorós László az Agrikultúra Natura Egyesület tanácsadója bioburgonya kísérletezésbe fogott. Erről mesél mikrofonunk előtt.
Tízáros területén 4 különböző fajtát hasonlítottam össze. Jelentős különbséget tapasztaltam közöttük.
Nem mindegy, milyen módszerrel dolgozzuk fel a levágandó állatot. A csíkcsomortáni Ferenc Zoltán Hentessel készült interjúnk.
Húsnak valót azt másképpen dolgozzuk fel, és a zsírnak valókot megint másképp dolgozzuk fel.
A Bodosi Józsa Vilma kisgyerekkora óta belekóstolt a kenyérsütés és süteménykészítés művészetébe, amit mai napig nem hagyott fel. Nála jártunk mikrofonunkkal.
9 éves korom óta minden nap dolgozom, és nekem muszáj. Muszáj, hogy csinálj. Most hál' Istennek jó nyugdíjam van, de úgyis csinálom.
Kedves hallgatóink, ezt kínáljuk mára, ha tehetik, rádiózzanak velünk.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Kinek neve Virág János. Kordován, Csizmolábába, sárga sarka, tyú van rajta, összeveri legény módra, hulla csokros tekű róla. Előtt neveleges, víg szívemet nekeserges. Kapul előtt neveleges, víg szívemet nekeserges.
Nagy György vagyok, gazdálkodó.
Van nagy földterület, van ahol szórakozni?
Van, csak nincs szaporánk a munkában. Már amit dolgozunk, a vaddisznyok, a medvék, a vadak parát eszik, mik pedig dolgozunk pamanában.
Mekkora területen gazdálkodik?
Vagy 13 hektáron van, amin gazdálkodunk, de hát csak dolgozunk kippen. Csak itt egy pár hektáron lehet, amit veteni, a többit a vadak parát eszik. A gyepezsinket, a kaszálókat feltúrják, nem lehet már többet kaszálni rendesen, gépeket tesszük pará, kéne béveteni kukoricával, hogy gyetszakarjá mennek, nekünk nem marad semmi, kezdjük újból, ameddig kifizetnek minket, addig mi ahol maradunk. Ma nem sehet senki, vagy két barátom is feljelentették, nem tudom, megkapták, vagy nem kapták meg, de hát jába ma megint mentek kericsbe, vannak ezek a villanypásztorok, a békeríti, éjjel mennek, lapják el, úgyhogy se itt nem vagyunk, se ott nem vagyunk. Itt még vannak egy darab föld, amilyet tényleg nem férnek oda a vadak, nem jönnek annyira be, de már bejönnek a kárbeharvas, a medve bejön a disznyolvas. Nincs mit csináljunk, itt küzdünk, de már nagy örömünk nincsen utána. Csak hogy lucernázunk, kaszáló se nem megy még a világ, madak is, eltűnnek a füvek. A disznyok, mikor nem kapnak, mit tegyenek, mindezt tudják a kaszálófődeinket, amit be is vett. És akkor nincs kivel se dolgozni, gyomirtozni, minden drága, de hát, ha nincsen haladás, az ember vesztette az egész reményét.
Állatok is vannak?
Vannak, két tehens, egy tinóka van, már elég nekünk már. Én traktora is, tehenje is, én menjek, én hardam. A takarmány, ában válasz, nincs kivel, még mentem az embereknek is, választom, nincsen mindenkinek. Gyere hazám, és az én maradtam ezén.
A gyümölcsösben nem lehetne gondolkodni?
A gyümölcsösben is pont az a szétszóval, mint a gabonával. Menne a medves, egész emiletörő fáknak a dágait. Ha be lehetne keríteni, úgy még igen, ezzel kell lenni tudományod is. Kell beleszülessé, kell legyen valaki, hogy segítsen, vezessen, csak éppen, hogy fogja neki gyümölcsöst építeni, de ott is a medve elintézi, a vadak rákapnak a gyümölcs a földön. Ők is mindezt szednek, minden, mire kell menjen a gazda, megint csak az üres ládához menne oda. Nincs lehetőség. Jó, belemenjünk egy gyümölcsösbe. Hát de kivel szeded össze? Mondjuk főznek pálinkát belőle, de azt is nincs kinek eladja. A falu nálunk is ki van vénülve, ki van gyengülve. Fiatalokból nincsen, három fiú még itt még adatesz is mennek, ők a traktorra ki mennek a fiúk dolgozni. Nincs kivel dolgozni ez az egész.
Akkor mi lesz ezzel a sok szép területtel, ami legalábbis itt van közel a faluhoz? Parlagon marad?
Nem marad, de nem messze fog járni, ha így megyünk el. És még kapták ezt az állami támogatást a földek után, de amikor ezt nem adják, akkor biztos lesz erődött. Már sokszor vesztességbe dolgozunk. Menjek, hogy ugyan mélyen vadisznyokat, az emberre kicsit, hogy elszenderedik, mire megébredik reggel, már nincs semmi. Most mehet vissza megint veteni.
Egy gyürmösi gazda mondta nekem évekkel ezelőtt, mikor megkérdeztem, hogy lehet-e gazdálkodni Ürmösön, azt mondja, hogy mi azért gazdálkodunk, hogy fáradjunk-e, hogy éjjel tudjunk aludni. Hát úgy tűnik, hogy maguk is azért dolgoznak, hogy tudjanak jól aludni éjjel.
Hát igen, ez a fájdalmat. Ahol nekem gyepeim vannak ott a Ceausescu idejében, felmentek azok a nagy kombák, már akkor is voltak szerzve, nem csak most találtak fel szerzve. Felment a kombáj, lejött már, hitte, hogy menjenek üresíteni. Most ott vannak tevis parlagva elhagyva az egész földek. Nem foglalkoznak a földek. Miért telepíts be ott a sok földet? És nincs csak kivel. Már betelepíteni, de nem kap egy embert, hogy menjen, hogy segítsen valamit dolgozni neki. Nincsen ember. Ennek úgy kéne legyen az én eszem után, a törvény, ami bejött az én földemre, az az enyém, és ami bement tűnünk az övékre, az erdőkbe, és ott marad. Akkor biztos, hogy lesz rend is. De ameddig nem, itt rend nem lett.
Elhangzott interjúnk Nagy György magyar fülpösi gazdálkodóval készült, most Veres Árpád énekel.
Asszony kér belőle, félreáll a kontya tőle, bor, 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 de jó ez a kendibor. Víz, 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 de jó ez a maros víz. Víz, 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 de jó ez a maros víz. Aranyhalak kúsznak benne, barna kislány az ölemben. Víz, 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 de jó ez a maros víz. Aranyhalak kúsznak benne, barna kislány az ölemben. Víz, 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 de jó ez a maros víz. Aranyhalak kúsznak benne, barna kislány az ölemben. Víz, 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 de jó ez a maros víz.
Burus György vagyok, 74 éves bonyhai lakos.
És pár éve elkezdett borászkodni. Hogy jött az az ötlet? Ez már régi hobbi, és csak most ér rá? Vagy hogy alakult ez így?
Nagyon érdekes. Ezelőtt is foglalkoztam szőlővel, itthon a kertbe ültettem szőlőt, borászkodtam is, de nem voltam szakember. teljesen más téren dolgoztam, közigazgatás, de közben tetszett a szőlő termesztés, megpróbálkoztam, és megtetszett. Elmentem egy szakiskolába is közben, egy ilyen felkészítőszerűségre, és ott ráébredtem arra, hogy a Kükülő mentén csodálatos borok teremnek. Innen kezdődött az ötlet, hogy ha már ilyen finom borokat lehet csinálni a Kükülő mentén, akkor én is neki fogok. Megvártam, amíg nyugdíjba kerülök, mert addig nem értem rá, csak 400 tőke volt itthon, azzal foglalkoztam. Nyugdíj után aztán nekifogtam, és újra 600 tőkét ültettem, csak azok a fajták közül, amik a Kükülő mentére jellemzőek. Meg vagyok elégedve, jól terem, sikeres.
Mekkora területen van most ez a szőlős?
Itthon van 4 ári itt a kertbe, és az igazi szőlős az körülbelül 20 ári.
Hát ott valamikor bozót volt, de most láttuk, hogy milyen gyönyörűen kitakarította, és milyen szépen sorba rendezve vannak ezek a szőlőtőkék.
Nehéz ezt megcsinálni. Valamikor ott szőlősök voltak. Bonyhán elég híres szőlősök voltak. Úgynevezett medvegödör, Bécsben nyertes bor volt. Ugyanitt, ahol most nekem van, itt a grófnak volt szőlőse. Sajnos a kollektív után bebokrosodott, tönkrement az egész, és most újra kellett kezdeni. Én voltam, ha jól tudom, a második, nem is az első, aki ezt az oldalt újra beszőlősítette. És kitűnő minőségű borok teremnek. Részt veszek versenyeken, elismerést kapok, borlovagrendnek is a tagja vagyok, a Dicsőszentmártoni borlovagrendnek, és látom, hogy a Kükülő mentén végre kezd minőségű bort csinálni a társaság.
A példa az ragadós, mert most a szomszédságában is a fiatalok beültették szőlővel. Úgyhogy még más is lát fantáziát ebben.
Hát ennek én különösen örvendek. Úgy néz ki, hogy ragályos. Ezek a fiatalok is nekifogtak. Hárman vannak, okosak, ügyesek, fiatalok, nagy reményekkel vannak el. Még a szakmai tudás azért kell egy kis gyakorlat. Ellenben beültetni 6700 tő szőlőt, ez nagy reményt ad. Legalábbis a Kükülő mentére.
Gyuri bácsi, itt guggolós bor van Bonyhán, vagy itt mindenkinek nagyon jó minőségű finom bora van?
Én ezt nem mondhatom, hogy mindenkinek jó bora van. Mindenki próbált bor csinálni, ahogy tudott. Valamikor minden háznál volt bor. Most is van állítólag, de jó minőségű bor, az nagyon kevés. Nem hiszem, hogy Bonyhán több mint 3-4 családnál lehetne minőségű bort kapni. Nálam van.
De gondolom, hogy nem csak azóta, amióta a borlovagrendnek a tagja és jár versenyekre, azelőtt is adott a minőségre.
Én se ismertem addig, hogy milyen tökéletes borok teremnek a Kükülő mentén. Ez a két borlovagrend, a Balavásár és a Dicsőszentmártoni szervezi a versenyeket nagy sikerrel. Most már Balavásár és a Dicső is oda nőtte magát, hogy nemzetközivé vált. 4-5 országból jönnek, megmérettesek, 400 bormintát hoznak egy-egy ilyen versenyre. Na, egy ilyen versenyen nyerni egy arany, egy ezüst, egy bronz minősítést, ez már valami. Eleinte nem ilyen volt. Tehát a két borlovagrendnek óriási a sikertörténete. Semmitől kezdték, rossz minőségű borokat termeltek, guggolós borokat termeltek. Most pedig nem hiszem, hogy a versenyekre gyenge minőségű bort hozna valaki. Ugyanakkor kicsit elfogult vagyok a különböző borok iránt, és a nagyoktól hallom, a nagyok borbíráktól, budapestiektől, magyarországi borbíráktól, hogy a Kükülő menti bor a világ bármelyen asztalán megállja a helyét. Én is azon a véleményen vagyok, nekem ízlik, nem vagyok nagyon iszákos, de külön inyenszkedek, és ez a nagy elégtételem, hogy tudok minőségű bort csinálni.
És én azt vettem észre, hogy manapság a borversenyekre azért megadják a módját, hogy hogy palackozzák azt a bort, hogy kerül a zsűri elé. Még az elején ilyen üdítős flakonokba is vittek bort, tehát nem adtak arra, hogy néz ki, hanem csak vittük, hogy megmérettettük.
Hát a legelső borversenyek úgy kezdődtek, én nem is voltam akkor jelen, mert később kapcsolódtam be, hogy Sávosi Gyuri bácsi, aki híres ugyebár itt a környékünkön is, ők sugallatára kezdődtek el ezek a borversenyek, akkor olyan borokat hoztak, hogy a jó öreg megkérte, hogy nyissák ki az ablakokat, dobhassuk ki az egészet. Tehát ilyen minőségűvel kezdődött a borversenyek. Manapság pedig nagyon-nagyon ügyesen készítik a versenyzők a borokat. Most már látom, hogy egész Balázsfalvától fölfele, Kelementelkéig mindenütt nagyon jó minőségű borok teremnek. És tiszta borokat hoznak oda, ellenőrzött minőségű borokat hoznak oda, ez pedig a kükülömenti hírit fogja vinni. Ebből meg vagyok győződve.
Gyuri bácsinak számít az, hogy melyik évben melyik bora milyen minősítést kap? Vagy én tudom, hogy ez jó minőségű, és mindig attól függ, hogy kik a versenytársak. Tehát annak függvényébe dől el, hogy az enyém most aranyérmes lesz, vagy ezüstérmes lesz, vagy nagy aranyat kap.
Hát az elégtétel az mindig normális, hogy az jól esik. De senki se közülünk nem esik kétségbe, ha nem nyeri meg a nagy aranyat. Sokan vannak, akik kisé zsörtölődnek, mert másképp képzelték el. Ugyanakkor a bírák is csak emberek. Attól függ, hogy milyen hangulatban vannak, milyen ízlésük van aznap, milyen ebédjük volt, milyen reggelük. Tehát ez is egy emberi foglalkozás. És nem mindig lehet tökéletesen elbírálni. De az a jó bor, amelyik ízlik. Csak különben most lehet jó borokat inni.
Van, aki azt mondja, hogy a jó bor az idővel nem esedik. Ön hogy tartja, hogy minél régebbi a bor, annál jobb? Vagy ön is azt mondja, hogy a friss bor az jobb, mint a régi?
Ízlések és pofonok. Én személyesen a friss borokat előnybe tartom. Habár a valóság az, hogy fajtától függően vannak borok, amelyek idővel nem esednek. De úgy 3 évig azért friss bornak van minősítve a bor, és az én ízlésem világomnak megfelelően ez a 3 év talán a finomabb. Azután már egy kicsi patinásabb lesz. A borhoz hordó-e vagy férfi? És aki 6 éves bort, 7 éves bort akar inni, az készüljön is rá.
Legnagyobb segítség a feleség, amikor ilyen szakmunkát kell végezni. Amúgy lehet-e találni munkást, hogyha sürget az idő, és el kéne hamar végezni a munkálatot a szőlősbe, akkor pénzért legalább jönnek-e emberek? Vagy jönnek, csak nem biztos, hogy a munkát végeznek, amit szeretnénk?
Ez egy komoly kérdés. Nincs szakmunkás, nem is lehet kapni. Akik jönnek, pedig azokban nem lehet megbízni. Mi a szakmunkát kettesbe szoktuk csinálni a feleségemmel. A meccést, a válogatást, ezt nem bízzuk senkire. Ugyanakkor a permetezést én már nem bírom, kiadom. Szerencsére van segítségem. A kapálást azt kimondottan nem szeretem, oda is mikor lehet kapok segítséget, de nincs munkaerő. És az érdekesség az, hogy nagyon kevesen foglalkoznak ilyen dolgokkal. Pedig nem egy megvetendő, sőt, anyagilag is, ha az ember beállította, idővel megjön az eredmény.
Akkor ne is kérdezzem meg, hogy bővítésben gondolkodik? Mert ez bizonyára a család erejét azért kimeríti.
Amikor a terület van, sportnak is, időskorú foglalkozásnak is bőven elég, én nem képzelem el, tovább fejleszem, de ha ez a ragályos betegség, ahogy átkerült a szomszéd fiatal emberekre, ha tovább megy, akkor érdemes. Bonyhán valamikor különös borok voltak. Prémiumokat nyertek külföldön, és ennek a becsületét vissza kellene hozni. Lehetséges. Nekem van reményem, hogy többen fognak ezzel foglalkozni.
Az elmúlt 8,5 percben a Bonyhai Burus György szőlészborászt kérdeztük. Biomódszerrel is lehet burgonyát termeszteni, a hentes szakmának is megvannak a maga fogásai. Hamarosan erről hallhatnak, maradjanak rádió közelben.
A Marosvásárhelyi Rádióban a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Jobban ráillik a barnára.
Szálvai Ibolya énekelt, a következő percekben néhány május közepén esedékes növényvédelmi munkálatra hívjuk fel hallgatóink figyelmét.
Integrált növényvédelem.
A káposztafélék esetében, ha a palánta nevelő helyeken már észleljük a levéltetvek betelepülését, érdemes védekeznünk ellenük. Ha peronospora fertőzésének tünetei megjelentek a leveleken, ismételjük meg a permetezésüket. Most cineb, rézoxid vagy mankocep hatóanyagú szert használjunk, amely kombinálható az előbbi levéltetvek elleni készítményekkel. A palánták kiültetése előtti napokban a palánta nevelő helyen érdemes a káposzta legyek és a káposzta bolhák elleni védekezést megkezdenünk. Az említett kártevők elleni együttes védekezésre fenitrotion hatóanyagú szerrel permetezzünk. A kiültetett növénysorokat diazinon hatóanyagú talajfertőtlenítővel kezeljük. Ha már kiültettük a palántákat, a legfontosabb feladatunk a káposzta legyek kártételének megelőzése. A védekezést a gyökerek károsodásának, a tőpusztulásnak megakadályozása céljából különösen akkor fontos végrehajtanunk, ha a hűvös csapadékos időjárást hirtelen meleg, napos idő váltja fel. Fenitrotion hatóanyagú szerrel permetezzünk. Fontos a kertünkben levő keresztes virágú gyomnövények írtása. A termesztett növényeinktől elvonják a tápanyagot és a nedvességet. Valamennyi káposztafélénken előforduló kártevő gazda növényei. A káposztalegyek lárváit tartalmazó elpusztult káposztanövényeket, reteggumókat ne hagyjuk az ágyásokban. Megsemmisítésükkel a kártevők egyedszámát, következő nemzedékük kártételének mértékét csökkenthetjük. A paprika kiültetése előtt a gondos talajművelésen kívül érdemes a talajt mintavételezéssel is átvizsgálni. Ha az ültetésre szánt területen a talajlakó kártevők, cserebogárpajorok, drótférgek mennyisége indokolja, diazinon hatóanyagú szerrel fertőtlenítsünk. Az ültetésre szánt területet úgy válasszuk ki, hogy a legalább 4 éves vetésforgót betartsuk. Ezzel főleg a baktériumos és a vírusos betegségek, de néhány gombás betegség fertőzésének lehetőségeit is csökkentjük. Főleg a vírusos betegségek terjedésének megakadályozására kerülendő a rokon növénykultúra szomszédsága is, például a paradicsom, a burgonya, a dohány. A kiültetés előtt a vírusfertőzés lehetőségének csökkentésére permetezzük le a növényállományt olajos készítmény vagy fölözött tej és víz 1-1 arányú keverékével. Csak teljesen egészséges, jól begyökeresedett palántákat ültessünk ki. A kipalántázást követően legfontosabb a baktériumos levélfoltosság fertőzésének megelőzése. Ilyenkor a résztartalmú készítmények valamelyikét válasszuk ellene. A paradicsom tábla helyének kiválasztásakor is ügyelni kell a legalább 4 éves vetésforgó betartására. Nem célszerű olyan területre sem ültetni, amelyen az előző 4 év valamelyikében paprikát, burgonyát, tojásgyümölcsöt, dohányt termesztettünk. Kerülni kell ezen növények szomszédságát is. Itt is fontos, hogy egészséges, jól fejlett, edzett palántákat ültessünk ki. A kiültetés után a baktériumos betegségeknek különösen a szabadföldön igen gyakori szantomonászos varasodás elleni megelőző védekezés szükséges elvégeznünk. Résztartalmú vagy kasugamicin hatóanyagú szerrel permetezzünk. A burgonya tövek kihajtását követően rendszeresen figyeljük az áttelelő burgonya bogarak betelepülését. Már az imágok tömeges megjelenése és táplálkozása idején érdemes ellenük védekezni, amellyel megelőzhető a bogarak lompusztítása, tojásrakása. Ebben az esetben benszultabb vagy kartabb hatóanyagú készítményt választunk ellenük. Ha a betelepülés elhúzódik, a tömeges lárvakelés idejére időzítsük a védekezést. A lárvák az első 2 fejlődési stádiumban a legérzékenyebbek a növényvédőszerekre. Ahogy idősödnek, annál nehezebben pusztíthatók. Ha a lárvák már nem csoportosan, hanem szétszéledve károsítanak, elkéstünk a védekezéssel. A fiatal lárvák ellenhatásos számos készítmény közül a kontakt és gyomorméregként ható közepesen hosszú hatástartalmú benszultabb, kartabb, karbamír hatóanyagú szert érdemes ilyenkor alkalmazni. Kis területen a feltűnő bogarak kézzel is összegyűjthetők és megsemmisíthetők. Ugyanígy a levelek fonákján található narancssárga tojáscsomók is. Védekezésre a kitinszintézist gátló, a fejlődés gátló vagy a biológiai készítmények közül válasszunk.
Integrált növényvédelem.
Most viszont a gazdasszonyok és a konyhában otthonosan mozgó férfiak figyelmébe ajánlunk néhány jó tanácsot. Nagyon jó ízű majonézt készíthetünk, ha keverünk hozzá kevés édesítetlen tejszínt is. Ne öntsük ki a rizs főzővizét, mert kiváló mártások sűrítésére. A brokkoli rózsái hamarabb puhulnak, mint a szára, ezért főzés előtt vágjuk be a szárait hosszában. A kukorica megőrzi szép sárga színét, ha a főzővízbe néhány csepp citromlét is teszünk. Hamarabb megalszik a tej, ha literenként egy evőkanálnyi tejföld teszünk bele, jól összekeverjük, majd meleg helyre állítjuk.
Magas ez a vendégfogadó. Van-e benne, barna kislány eladó? Ha nincs benne barna kislány eladó, üljön össze ez a vendégfogadó. Ha nincs benne barna kislány eladó, üljön össze ez a vendégfogadó. Három a tánc, mindig az volt igazán. Jaj, de szépen, járja ez a barna lány. Ha megittam a csapláros jógorán, elveszem a kökény szemű leányát. Ha megittam a csapláros jógorán, elveszem a kökény szemű.
Magyarús Lászlónak hívnak, az Agrikultúra Natura Egyesületnek vagyok a munkatársa, a mezőgazdasági tanácsadóként dolgozom.
Kell sok tanácsot adni a gazdálkodóknak?
Igen.
Általában milyen jellegű tanácsért fordulnak önhez?
Leginkább a biogazdálkodással kapcsolatos irányvonalat szeretnénk képviselni, ezzel foglalkozunk egyrészt pályázatírással is, meg kisebb részben ugyan, de képzések, konferenciák szervezése, vagy tanulmányutak szervezése is hozzátartozik a munkánkhoz.
Amúgy gazdálkodik is? Vagy arra jut a legkevesebb idő?
Gazdálkodom is, de ez egyre csökkenő. Korábban nagyobb mértékben állatokat tartottam, szántóföldi meg gyepgazdálkodást is folytattam. Mostanra már csak a méhészet maradt, meg nagyon kis mértékben továbbra is gyepgazdálkodás.
Hol van a főhadiszállás, hol gazdálkodik?
Nagyon szertágazó Szűrőfalumban, Csomafalván is folytatok még egy kisebb mértékű gazdálkodást. Aztán itt Csíkszereda közelében tartom a méheket, meg a méhekkel vándorlunk is.
Én úgy tudom, hogy bio krumpli termesztéssel is kísérletezik, termezgeti. Mennyire van könnyű dolga?
Aki főállású burgonyatermesztők, ők azon a véleményen vannak, hogy nem igazán megvalósítható, és igazuk is van abból a szempontból, hogy ahol a térségben intenzív burgonyatermesztés zajlik, ott nehéz bióba megcsinálni. Viszont egy elkülöníthetőbb helyen megfelelő fajta választással és aránylag sok kézimunkával megoldható. Nyilván nem lesz akkora termés, mint egy intenzív burgonyatermesztő esetében, de jóval értékesebb terméket kapunk.
Mekkora területen kísérletezget?
Egy 10 áros területén 4 különböző fajtát hasonlítottam össze, jelentős különbséget tapasztaltam közöttük.
Melyik ezek a fajták?
Az egyik az a Sárvári István magyarországi burgonyanemesítő nevéhez fűződő valamelyik fajta, tehát vagy a sárpomíra lesz, vagy a sárvári borostyán és a sárvári piroska. Ezek lesznek, amelyiktől leginkább várjuk a rezisztenciát. Ezen kívül lesz még egy kontrollfajtának a Santi, ez egy régi, de nem annyira konkrétan bióra szelektált fajta, valamint az Aluett, esélyes még, hogy bekerül, ez szintén egy eléggé ígéretes, és még van néhány fajta, amit a Keszthelyi Burgonyanemesítő Intézetül számítunk beszerezni. Ott van egy hópehely, amiről nagyon jó eredményeket kaptak mostanig.
Akkor ezek szerint nem mindenik fajta termeszhető bióban.
Tehát a burgonyavész az az a betegség, ami ellen nincs más módszer, tehát egy gomba, mikroszkópikus szervezet ez ellen csak vegyszeresen lehet védekezni, viszont létezik erre egy rezisztens vonal, és leginkább erre kell szelektálni őket. A burgonyáknak a gasztronómiai felhasználása, ugye van a A, B, C és a többi besorolás, ezek közül bármelyik lehet, tehát az a keményítő tartalom, meg a szárazanyag tartalom függvénye, de ebből a szempontból bármelyik jelen lehet a rezisztens burgonyafajták között. Azt még hozzáfűzném, hogy ez a burgonyafajta összehasonlító kísérlet, ez az Agrikultúra Natura Egyesület égisze alatt történik.
A gazdák nyitottak erre?
Eléggé kevés az a gazda, aki elég elkötelezett a biotermesztés iránt. Meg érdekes, hogy a piacon is a bioburgonya itt a mi térségünkben nem nagyon van jelen.
De miért? A pénz miatt? Hogy nem jön úgy a pénz, ahogy szeretnénk, vagy nem tudunk olyan nagy mennyiségben termeszteni?
De először is a klasszikus burgonyatermesztés, itt a konvencionális, az jó megy a térségben. Tehát jók az adottságok, rá vannak állva az emberek, és nagy mennyiségeket tudnak termelni. Ugye akinek valami jó aránylag beválik, az nehezen vált. Ez az egyik. A másik meg, hogy a gyomok elleni harcnál sok kézi munka van. Tehát az, hogy mechanikailag, tehát kapával gyakorlatilag megvédjük a gyomosodástól, ez olyan sok kézi munkát igényel, hogy a mai világban nehéz kapni ilyen munkaerőt.
Akkor miért csinálja mégis?
Hát én szeretem azt, hogyha megtermesztett zöldségek értékesek, ízletesek is, és a tápanyagtartalmuk is nem vegyszerektől, meg műtrágyáktól duzzad ő, hanem a természetességtől.
Hogyha mondjuk ilyen 5-10 évben gondolkodunk, akkor 10 év múlva többen lesznek, akik könnyebben nyitnak-e fele?
Igen, azt gondolom, hogy ezeknek a gazdáknak a száma növekvőben van, és a tudatos vásárlói igény is egyre inkább ébredőben van. Tehát azt látom, hogy ha az ember bemegy be a vásárlóközpontba, ott is már egyre nagyobb hangsúlyal vannak jelen a biominősített termékek, egyre nagyobb az érdeklődés iránta.
Magyarós László csíkszeredai bioburgonya termesztő, az Agrikultúra Natura Egyesület tanácsadója válaszolt kérdéseinkre. Most Nemes Sándor énekel.
Ferenc Zoltán vagyok, csíkcsomortani lakós, a csomortani vágóközpontnak vagyok a hentes és mészárosa.
Van sok munka?
Van, minden második héten szoktuk vágni az állatokat. Hét elején egy-egy növendék, hétköznapokban vannak a sertések. Sertések vágása így délutánonként történik, és van 4-5 délutánonként.
Segédje van a hentesnek?
Én örvendek ennek, mert mikor vágjuk terekké, segédem sok van. Nagyon sok van.
Segítenek is, vagy csak hátráltatják itt a munkába?
Nem hátráltatnak a munkába, segítenek is persze. Főleg itt van egy nagyon jó barátom is, és részes is ebben a szövetkezetben. Kelemen Zsolti barátunk, ő a legjobb segít.
Minden állatot ugyanúgy vágnak, vagy másképp kell egyiket vágni, mint a másikat, vagy feldolgozni?
Vannak esetek, mikor ilyen fehér húsdisznókat vágunk, azt másképp kell feldolgozni, mint amit direkt szalonának, zsírnak való disznók, az megint másképp kell dolgozni. Húsnak valót azt másképpen dolgozzuk fel, és a zsírnak valókat megint másképp dolgozzuk fel.
És vannak ilyen kimondottan csomortálni módszerek, receptek, ami alapján dolgoznak?
Többféleképpen dolgozzák a disznókat, vannak, akik hasán bontják, hátán bontják, másképp csinálják, de mi örökké a húsdisznót külön, és a zsírdisznókat, a szalonának való disznókat megint külön dolgozzuk.
Mióta űzi ezt a szakmát?
Nekem nem tanult szakmám ez. Családban Isten nyugtassa az én nagytatám. Hentes és mészáros volt, mészárszék volt, vegyes üzlet, minden. És én őt egyszer láttam, hogy hogy dolgozik. Sajnos korán meghalt, utána édesapám folytatta, de neki is a szakmája volt. És én telik tanultam meg ezt a szakmát, és több mint 10 éve, hogy folytatom én ezt.
Azt mondják, hogy a szakmát úgy lehet jól csinálni, hogyha lopja az ember.
Persze, a szakmát nem tanulni kell, le kell lopni. Így van, hogy el kell lopni, és addig néztük, figyeltük, hogy ki hogy dolgozik. Az alapján én megtanultam, mert vannak még itt ilyen mészáros emberek a faluban. Ugye az én nagytatám azt mondta volt, hogy a hasán bontjuk a disznyót, sokkal szebb húsokat tudunk elállítani piacra, mint a hátán bontva. Én úgy tanultam meg előre, hogy a hasán bontani, és akkor láttam ilyen mészáros, olyan mészáros, volt egy igazi hentes és mészáros fiatalabb ember, láttam a hátán, hogy bontja. És azt mondja, állj le mellém, nézzet, mit csinálok. Pont úgy bontottam a hátán.
Ferenc Zoltán csíkcsomortáni hentessel beszélgettünk. Köszönjük, hogy bennünket választanak és hallgatják műsorunkat. A folytatásban Tóth Erzsébet énekel.
Kimulatom magamot. Itt a fonti menyeské, ugranak, mint a keské, szeretőjük, mint más, az úrik csak ráadás, szeretőjük, mint más, az úrik csak ráadás. Az úrik csak ráadás.
Józsa Vilma, Bodos, Silakos vagyok, 71 éves.
Itt vannak közel Baróthoz, megközelíthető Bodos is, nincs a világ végén, tehát aszfaltos úton gurul az autó. Milyen az élet Bodosban?
Jó, nagyon jó. Nekünk nyugdíjasoknak jó. Hozzák a nyugdíjat, mi abból hál' Istennek tudjuk rendezni magunkat, és a gyermekeinket is segíteni.
Na de két nyugdíj között azért nem tétlenkednek.
Nem, mert tésztasítéssel foglalkozók, s mezőgazdaságban zöldségtermesztéssel, s járom a baróti piacot, s ott értékesítem a termékemét.
Milyen süteményeket készít?
Csak a hagyományost, én az új divatot nem értem, nem tudom, kenyérsütéssel és csak a hagyományos, a tésztasítéssel és úgy, ahogy le van a Zatoreckiri receptre írva. S hál' Istennek bevallott, s használja mindenki.
Ez hányféle süteményt jelent?
Olyan 20-25 félét.
Van olyan is, hogy csak süti, mert hát, ha jön valaki, aki venne belőle, vagy kimondottan csak rendelés alapján dolgozik?
Kimondottan csak rendelés alapján dolgozok, mert nagyon kevés Bodosba a vásárló, mert nincs pénz sok, így rendelésre csinálom.
Állni és dagasztani, meg gyújtogatni, meg kenegetni azért elég fárasztó lehet.
Nagyon fárasztó a kürtőskolasítésnek, mikor jövök a baráti piacra, éjjel egy órakor kelek, hogy reggel 7 órakorra állítsam elő a kosár kürtőskalácsot frissen, és úgy a finom. Az üzletbe veszem a lisztet, a nagybacani tájgyárnál veszem a tájfület, és abból keverem a vajat, cukrot is az üzletbe, van Szentgyörgyön egy lerakata ezeknek a süteményes cégeknek, és onnan vásárolok.
Mekkora körzetet szolgál ki, honnan jönnek a kliensek?
Barút, Nagybacon, Uzonka, köpác és szarzolytó.
Említette, hogy Baróton a piacon is ott van a kürtös kaláccsal. Minden héten vannak azok, akik várják, hogy na, mikor érkezik meg a finom kürtös kaláccsal?
Igen, minden szerdán, mikor behozom a piacról, kiteszem a kosár kürtös kaláccsot, a 30 darabot, és mindenki jön az övé után, és veszi meg.
Aki csak véletlenül vásárolna, az nem kap?
Sokszor nem. Sajnálom, de sokszor nem, de nekem nem fér bele az időbe, mert egyedül vagyok. A férjem, ő vásárít, fát, vaks, ilyesmit, de nekem nem fér bele az időbe, hogy többet süssek. El kellene több is, csak nincs időre. És azt nem úgy van, hogy én azelőtt való nap megsütöm, mert a marnám finom.
Említette, hogy zöldségtermesztéssel is foglalkozik. A kettőt azt hogy lehet párosítani? Vagy amikor van egy kis idő, akkor a zöldséges kertet is meglátogatja?
Igen, de minden nap, és ha kell este későn, vasárnap is, amikor úgy adja az időjárás. Mert az időjárás függő. Nem dolgozunk sokon, de csinálunk.
Milyen zöldséget termeszt?
Mindenfélét, murok, paterzsaim, hagyma, hagyma menjen a legjobban, paradicsom, paprika, csipős paprika, uborka, az rengeteg.
És ezt is a baróti piacon adja?
Azt is, igen, és azt aztán háztól sokan viszik. És disznyőtököt termesztettem, és azt rengeteget eladtam magot. Kávásabb volt a termény, mert én nem permetezek. A csihanlevet beasztatom, és azt akkor levivel permetezek. Egy évvel kétszer, és én aztán amennyi lesz, annyit termelik. Itt nincs mit csinálni, mert a mérget nem ehessük. Aki azt mondja, hogy kártit kér, az legyen kár. Házi.
Itt a körzet a finomságait ismeri. Ön odaadja a receptet, vagy ez olyan szakmai titok, hogy hát akkor mindenki meg tudja sütni, hogyha már tudják a fortéját.
Meg tudja sütni, és oda is adom a receptet, és el is magyarázom, de úgyse olyan lesz, mint az anyi.
Igen, az önében benne van a lelke is, nem?
Biztos. A kenyérsütés is olyan, hogy az hiába magyarázom már, és ott van mellettem, és lassan, és úgyse tudja úgy megdagasztani, és úgy csinálni, ahogy kéne.
Az új kenyeret is önsütötte 2021-ben. Amúgy vannak ilyen felkérések, hogy alkalmakra a házi kenyeret is süssön a sütemény mellett?
Igen, alkalmak is vannak. És esküvőkben kürtős kalácsot rengeteget, Szentgyőre is süttem, Szotyórba rengeteget. Mondtam a Kuncsovnak, hogy ott közelebb kapnak, és azt mondta, csak az nem ilyen, és ez finomabb. Van rendelés, amennyi van, nekem az hál' Istennek elég.
Ebből a munkából, amit kell végezzen a kenyérsütésnél, vagy a süteményeknél, valamilyen fázis lehetett-e gépesíteni, hogy nem minden két kézzel kell csinálni, vagy nem olyan nagy a mennyiség egy alkalomra, hogy akkor azt úgy megbírja?
Nem, nincsen gépesítés, semmi. Ha egyszerre meg kell dagasszok 20 kiló lisztet, az kézzel dagasztom, a kenyérnek. Kürtős kalasnak 10-nél többet nem tudok dagasztani már, amire a végére érek, az elsőtől az utolsóig, ha nem állkálna. Hogy aztán egy fél óra múlva dagasztom a másik 10 kilót, ez egy más dolog, de egyszerre 10-nél többet nem dagasztok, és ezt kézzel, hál' Istennek, még megbírta. A leányom sem foglalkozik, a menyám sem foglalkozik, és én mondtam a körülöttem levőknek, de azt mondták, az erős nehéz munkasikával nem foglalkoznak.
Akkor úgy vannak, hogy a munkával baj van, s a bajt kerülni kell, tehát kerülik.
Kerülik, de ki hogy megszokta. 9 éves korom óta minden nap dolgozom, és nekem muszáj volt. Muszáj volt csinálni. Most hál' Istennek önnyugdíjam van, de úgyis csinálom.
Józsa Vilma bodosi háziasszonyt, kenyér- és süteménykészítőt faggattuk az elmúlt 5,5 percben. A mikrofont most Mátyás Judit veszi át.
Kitanálok. Éhajla, mit mondaná rózsám, ha én hogy nálok? Hogy mit mondanék, édes rózsám, ha így hozta az idő? Éhajla, ritka ma az igaz szívű szerető. Hogy mit mondanék, édes rózsám, ha így hozta az idő?
Önök a Gazda Élet című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ha érdekesnek vagy hasznosnak tartják az elhangzott információkat, véleményezzék vagy osszák meg a műsort. Hűségüket ezúttal is köszönjük. Ha észrevételük, hozzászólásuk van a műsorral kapcsolatban, továbbra is jelezzék elérhetőségeinken.
Levélcímünk Marosvásárhelyi Rádió 540-445, Marosvásárhely, 1918. december 1. Sugár út, 109 szám. Elektronikus levelet a gazdaélet@marosvásárhelyiradio.ro e-mail címre küldjenek.
A Mező Sámsondi citerazenekart és dalcsoportot hallgattuk. Jövő kedden itt a Gazda Életben a hasznos információk mellett többek között Gál Mária Magdolna csíkszentgyörgyi sajtkészítővel beszélgetünk. Holnap ugyanebben az időben a Kertbarátok című műsorunkat sugározzuk. Csütörtökön 12 órakor a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkkal Sepsiszentgyörgyről jelentkezünk. A Tanulók Palotájának a vendégei leszünk. Vasárnap a Faluvilága című műsorunkban a Kovászna megyei Felső Rákosról hallhatnak. Műsorunkat követően viszont a mára kért zenés üzenetekkel várjuk Önöket. Szent Mártoni Elvira énekelt. Kedves hallgatóink, ennyi fért mai Gazda Élet műsorunkba. Műszaki munkatársam nevében is elköszönök, a jövő kedden 12 órakor újból számítunk figyelmükre. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon újra lehet hallgatni, de megtalálnak bennünket a Facebookon is. Az Üsztürű és Bogáncs együttesek boncidai sűrű csárdásával búcsúzunk, rádiózzanak továbbra is velünk. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket. A viszonthallásra!